mit mächtiger Hand seine Gemeinde zurück in ihr Land. Heim zu der Stätte der Reinheit so klar, aus der Verwirrung, worin denn sie war. Ehre sei Gott, fürs Leben aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun rüstet zum heiligen Krieg alle Erlösten und führt sie zum Sieg. Höret das fröhliche, siegreiche Lied, sehet die Schar, die nach Zion hinzieht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus erbaute nur eine Gemein, vollkommen tadellos, heilig und rein. Doch durch des Feindes zerstörende Macht ging sie in Dunkel und finstere Nacht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun sammelt am Ende der Zeit alle die Seinen, die Satan zerstreut. Freudig sie kehren nach Zion zurück, wo ihr erwartet ein ewiges Glück. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang.
Liebe Brüder, liebe Schwestern, recht herzlich begrüße ich euch in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind hier heute versammelt, um das Wort Gottes zu hören. Auch wenn Bruder Frank nicht mehr bei uns weilt, aber das Wort Gottes ist immer noch dasselbe. Alle, die heute anwesend sind und alle, die online zuhören, ihr seid herzlich willkommen und euch alle wünschen wir Gottes reichen Segen. Ich möchte ein Wort lesen aus Jesaja, Kapitel 45. Jesaja, Kapitel 45, von Vers 2. Ich will selbst vor dir hergehen und das Unwegsame ebnen. Eherne Pforten will ich sprengen und eiserne Riegel zerschlagen. Ich will dir die im Dunkel verborgenen Schätze übergeben und die wohl versteckten Kostbarkeiten, damit du erkennst, dass ich, der Herr, es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Um meines Knechtes Jakob, um Israels, meines Erwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen und dir Ehrennamen verliehen, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt's keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest. Damit man erkenne vom Anfang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, der ich Heil verleihe und Unglück schaffe. Ich, der Herr, bin es, der dies alles wirkt. Im Vers 2 haben wir gelesen, ich will selbst vor dir hergehen. Ja, liebe Brüder, liebe Schwestern, der Herr wird uns auf dem Weg zu sich nehmen und er wird vorausgehen. Und das Unwegsame wird er ebnen. Er wird die Steine wegnehmen, dass du nicht strauchelst, dass du einen Weg hast, den du genähen kannst. Wir danken dem Herrn, dass er uns begleitet auf diesem Wege, dass wir mit ihm gemeinsam das Ziel erreichen können. Im Vers 3 heißt's, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Ja, liebe Brüder, liebe Schwestern, nicht du, nicht wir haben Gott gesucht, sondern er hat dich gesucht. Er hat uns bei deinem Namen gerufen und wir sind jetzt sein. Wir dürfen seine Kinder heißen. Er hat's verheißen und da wollen wir ihm danken. Wir wollen ihn loben und preisen und ihm alle Ehre geben. Und wir danken ihm für all das, was er getan hat am Kreuzestamm auf Golgatha. Er hat uns errettet, er hat uns geheilt und hat uns auf diesen Weg gestellt. Der Herr möge uns segnen, auch heute Nachmittag, wenn wir sein Wort hören. Öffnen wir unsere Herzen, dass das Wort in unseren Herzen Frucht bringen kann. Wir wollen beten. Ja, treuer Herr, wir danken dir, dass du uns beim Namen gerufen hast, dass wir deine Schafe sein dürfen, dass du, Herr Jesus, für uns sorgst, dass du uns gibst über Bitten und Verstehen. Herr Jesus, ich danke dir. Das Wort, was wir gelesen haben, dass du uns vorangehst. Du begleitest uns auf dem Weg, auf den du uns gestellt hast. Segne uns, Herr Jesus, auf diesem Weg und lass uns ein Segen sein für andere. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir heute Nachmittag dein wahrhaftiges Wort hören dürfen, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir unsere Ohren auftun. Denn dein Wort ist Ja und Amen. Dein Wort ist für uns Leben. Und dir, treuer Herr, sei Lob, Preis und Dank in alle Ewigkeit. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Az ének refrénjére kellett gondolnom, hadd tomboljanak a vohorok, és fújjanak a szelek. Igen, jobban szeretjük, ha fújnak a szelek, mint ha tombolnak a viharok. Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és imádatot tanúsíthatunk. Olyan nagy a szükséghelyzet szerte a föld kerekségén, és amikor hallunk és olvasunk mindenki nehézségeiről, szinte elfelejtjük a sajátjainkat. Igen, majdnem elfelejtjük a sajátjainkat. Itt egy levél Kasselből. Egy családban zöld hályok, szürke hályok, nagy a szükséghelyzet. És néha az a benyomásunk, hogy ezt már nem tudjuk elviselni, ha csak Isten nem éri el az ő fennhatóságát. Messze a szellemi szintünk alatt élünk. Messze minden kiváltságunk alatt, amivel Isten a Krisztusban mégis megajándékozott bennünket. És remélem, hogy Isten megerősíti a hitünket, a bátorságunkat, a bizonyosságunkat és mindent, ami ezzel jár. Hogy ne nézzünk félénken a dolgok jelenlegi állását, ne legyünk szemlélői annak, és ne kelljen megterhelt szívvel tovább mennünk, hanem találjunk kegyelmet, így bízzunk az Úrban, szaván vegyük őt, és egyszerűen követeljük hittel. Igen, követelésről van szó. Úgy van, hogy szabad követelnünk. Ezt nagyon világosan hallottuk Branham testvértől az Ismertető jel című prédikációban. Amennyiben Isten velünk van, és ahogyan annak idején Izrael népével is volt, a bárány le lett vágva, és ezzel minden követelésnek eleget tettek. Nem volt többé nyugtalanság a házban, odakint igen, az egyiptomiaknál is, és mindenki másnál is. De ott, ahol a bárány le lett vágva, és a vér az ajtófélfára lett kenve, ott már nem volt nyugtalanság. Ott hit volt, ott bizonyosság volt. Az emberek leültek, és hálát adtak az Úrnak, de ugyanakkor fel is készültek az indulásra, mert eljött a szabadulás órája. Ugyanabban a pillanatban, ugyanazon az éjszakán, amikor a bárány le lett vágva, elérkezett a kivonulás ideje, a szabadulás ideje, a fordulópont, a megváltás, a győzelem, az áldás. Minden nyilvánvalóvá lett azon az éjszakán, amelyen a bárány le lett vágva a házakban. Addig Mózes tárgyalásokat folytatott a fáraóval, egyszer, és újra, és újra, és újra, és ismételten. És bekövetkeztek a különböző csapások, de fordulópont nem történt. Nem volt szabadulás, nem volt kivezetés. A víz vérré változott ugyan, és mindannyian ismeritek a 10 különböző csapás sorozatot. Noha a csodák és a jelek megtörténtek, nem történt semmi. De a fordulópont csak akkor következett be, amikor a bárány le lett vágva, és az, amit Isten követelt, annak eleget tettek. A vér az ajtófélfákra és a szemöldökfára lett kenve. Az öldöklő angyalnak pedig tovább kellett mennie. Nem volt joga megközelíteni sem azokat, akik engedelmesek voltak Istennek, akik eleget tettek az ő parancsának. És pontosan megfigyelhetitek. Nem azt, hogy tedd ezt, tedd amazt, hanem a bárány vére. És mi teljes szívünkből hisszük, hogy a bárány vérének az oltalma alatt állunk, vagy vagyunk. A sátán nem nyúlhat többé hozzánk. Az az ember, aki tudatosan Isten jelenlétébe helyezi magát, engedelmesen az ő szavának, a bárány vére alá, hittel, azzal szemben elveszítette az ellenség a jog igényét. Tombolhat ugyanis, elszabadíthatja az egész poklot is ellene, de a mi lelkünknek nem árthat. Miért? Mert a bárány vére folyt, és mi megváltattunk. Úgy értem, hogy mindezek a szükségleteink megvannak, és volt még néhány, amit most nem tudok közvetlenül felsorolni, de még voltak közben járások. Igen, egy testvérnő még felhívott, és azt mondtuk az embereknek, hogy imádkozni fogunk. Miért nem tesszük ezt meg most, és előbb hadd olvassunk egy ígét, hogy erősítsük a hitünket, ami az imádságnak egy része, mert a hit nélküli ima csak szavakból áll. A hit nélküli imádság csak szavakból áll. A hitben való imádság pedig erőből áll, Isten erejéből, amely felszabadul, amely hatékonyá válik, amely nyilvánvalóvá válik, mert hiszünk. Imádkozunk tehát, és hiszünk is. Ehhez minden bizonnyal nem áll szándékomban, de úgy érzem, hogy most mégis elolvasom, és nagyon meg leszünk elégedve a Márk 11. fejezetével, a nagyon elégedettek lehetünk a 22. verstől. Jézus így válaszolt nekik: legyen hitetek Istenben. Bizony, az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki azt mondja az ottani hegynek, hogy emeld fel magad, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy beteljesedik az, amit kimondott. Annak be is lesz teljesítve. Ezért mondom nektek, mindabban, amit imádságban kértek, higgyétek csak, hogy valóban megkaptátok, és így megadatik nektek. Nos, minden bizonnyal már sokszor hallottuk ezeket a szavakat, de vajon megértettük ezt? Megkaptuk a kegyelmet ahhoz, hogy cselekedjünk is ez szerint. Hinni abban, amit Istentől kérünk, azzal kegyelemből már meg is lettünk ajándékozva. Más szavakkal, hogy meghallgattatásra találtunk, és hogy Isten már is válaszolt. Őt ezáltal megtiszteljük és megdicsőítjük, azáltal, hogy megerősítheti, beválthatja az ő szavát. Hadd tartsuk meg ezt az ígét a szívünkben és a szemünk előtt, és vigyük most együtt minden könyörgésünket, tárjuk az Úr elé. Hadd álljunk fel ehhez. Mennyei Atyánk, szent színed elé járulunk, ó Istenünk, a hit talajára állunk, a Golgota győztes talajára. Hűséges Urunk, te hiszen te megajándékoztál bennünket a te ígéddel, te megadtál mindent a te gyülekezetednek a kezdet kezdetén. Az egész teljességet, minden erőt, minden ajándékot, minden gyümölcsöt, minden áldást. Semmi sem hiányzott. Mi hallottunk a visszaszolgáltatásról, Uram, minden hiány pótolni kell. Ó, hűséges Istenem, most úgy jövünk, ahogy vagyunk, és elédbe hozzuk mindezeket az embereket, a testvéreinket, a testvérnőket, közelről és távolról. Ők valamennyien írtak, telefonáltak, személyesen is elmondták, és várnak arra, hogy ma este válasz érkezik a mennyből. Ó, hűséges Istenem, most hisszük, hogy itt vagy, hisszük, hogy meghallgatsz, hisszük, hogy válaszolsz, és elédbe hozzuk mindezeket a közben járó imádságokat és kéréseket. Hűséges Urunk, ajándékozz meg bennünket hittel most, hogy elfogadjuk, hogy Te meghallgattál, teljesítettél, meggyógyítottál, megmentettél, megszabadítottál. Ó, hűséges Uram, különösen megemlékezünk a testvérnőről az ő nyomorúságában. Hűséges Istenem, ez esetben az együttérzés nem elég. Ez esetben szeretnénk, Uram, hogy a Te hatalmad nyilvánvalóvá legyen, hogy a sátán hatalma meg legyen törve, hogy megszabaduljon, hogy meg legyen áldva, és teljesen meggyógyuljon. A hűséges Istenem, a Tied legyen a dicsőítés és a tisztelet, a felmagasztalás és az imádat, Uram. Teremts a hitnek egy olyan légkörét, én Istenem, hogy úgy imádkozzunk hozzád, mint egy szájból, és higgyünk, hisszük, hogy válaszolni fogsz. Halleluja, a Te csodálatos nevednek, hűséges Istenem, köszönjük neked, hogy meghallgattál minket. Köszönjük, hogy válaszoltál is. Szeretet Urunk, Te kinyújtottad a Te hatalmas karodat, és megengedted, hogy az imád kérők hite, és a mi hitünk, a mi imáinkkal együtt a Te trónod elé kerüljön, és megengedted, hogy kegyelmet találjunk a Te színed előtt. Hűséges Isten báránya, mi a Te véred oltalma alá helyezzük magunkat. Hűséges Urunk, köszönjük neked, hogy megváltottál minket, hogy a Tieid lehetünk, a Te tulajdonaid. Uram, szeretnénk felkészülni, hogy elinduljunk, kivonuljunk, hogy lássuk a Te csodáidat és a Te jeleidet. Ó, Uram, ajándékozz meg bennünket azzal, amire szükségünk van, hogy Te megdicsülhess, és minden hiányosságainkon túlmenően segíthess. Hálát akarunk adni neked azért, hogy nem ámítottuk el magunkat, hogy nem hordtunk idegen tüzet az oltárra. Hűséges Istenünk, szeretnénk látni, hogy munkálkodsz, hogy megerősített a Te szavadat, hogy beteljesedjenek a Te ígéreteid. Uram, járj Te úgy közöttünk, mint az élő, mint a feltámadott a Te néped közepete, hiszen Te ismered a szükséghelyzeteket közöttünk, minden ima kéréseket. Ó, Uram, meddig fogunk még habozni, hogy szabadon vegyünk Téged? Meddig fogunk még a pálya szélén állni, és szemlélői lenni annak, hogy mit tesz az ellenség? Uram, ajándékozz nekünk kegyelmet, hogy rövidesen meglássuk, hogy kegyelmes vagy a Te népedhez, és kinyilatkoztatod magad a néped körében. Neked a mindenható Istennek, aki Jézus Krisztus által, ami atyánk lettél, neked mondunk köszönetet, felmagasztalunk és dicsőítünk Téged, és imádunk mindörökkön örökké. Amen. 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 Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Egy jegyzetet adtak át nekem, amikor már itt ültem elől, És itt az a kérés van kifejezve, tudnál-e ma este beszélni a témáról, az ellenfél megjelenése vagy jelentkezése az Úr eljövetele előtt, a 2 Tesalonika 2-ből. Ez természetesen lehetséges, ez az egyik legnehezebb téma, az egyik legfontosabb, az egyik legaktuálisabb téma is, amivel foglalkozunk, vagy foglalkozhatunk egyáltalán, vagy átvehetünk. Csak remélem, hogy mindenki kap belőle valamit, mert alapvetően vannak tanbeli témák, vannak prófétai témák, és vannak evangelizációs jellegű témák. Tekintetbe lehet venni a példázatokat, és végig lehet menni rajtuk, de a kérdés mindig az, miből kapunk mi, Isten gyermekeinként, miből kapjuk a legtöbbet. A hitetlenekhez egy evangelizációs jellegű igét kell előterjeszteni, a tanítás, a gyülekezet gerince. Amennyiben egy gyülekezetnek nincs bibliai alapú tanítása, akkor nincs tekintélye, nincs stabilitása. Egyszerűen hozzátartozik. Része az egésznek, és aztán természetesen a prófétai aspektus is egy része. Akinek nincs meg a prófétai íge, vagy az abba való betekintése, annak nincs áttekintő képessége, sem az nem tudja, hogy valójában mit is tervez Isten, mi a tervenek, és főleg nincs tájékozódása ebben az időben, vagy erre az időre nézve. De mielőtt belemerülnénk Isten igébe, bizonyára csak röviden, és utána imádkozni akarunk, vagy szeretnénk, és úgy szeretnénk imádkozni, hogy sokan tudjanak szóhoz jutni úgy, hogy mindenki először csak azt mondja, amit őt különösen foglalkoztatja, bevezetés nélkül, részletezés nélkül, mert hiszen egy Istentől érkező szolgálat, ugye. A titkos kamrában mindenki imádkozhat bevezetéssel és lezárással részletesen úgy, ahogyan az kinek-kinek megvan adva. De nekem az a benyomásom, hogy egy imaórán minél többen kellene imádkozzanak, a testvérnők is beleértve. Egyébként alig van erre lehetőségünk az összejöveteleken. És mikor érje el Isten az ő fennhatóságát, mikor kellene kinyilatkoztatnia magát? Higgyétek el nekem, hogy ő kinyilatkoztatja magát ott, ahol az ő szava van, ahol hittel megvan hallgatva az ő szava, és ott, ahol az emberek megköszönik neki, szívből megköszönik neki, hogy szól hozzánk, és megadja nekünk, amit megígér, ajándékoz azzal, amit megígér. Most hadd legyen egy rövid ige megtekintésünk. Amint tudjátok, szándékomban áll, és hiszem, hogy az Isten akaratában van, hogy egyszerre írjak Krisztusról, és az ő kivoltáról, és az Antikrisztusról, és annak kivoltáról. És ezt újra és újra elmondtam. Ez a két dolog, bármennyire is ellentmondásos és alapvetően különböző, aki fel akarja ismerni az Antikrisztust, annak fel kell ismernie Krisztust, fel kellett ismernie Krisztust. Aki találgatásra szorul, azt találgat. Aki ez esetben a sötétben van, az a sötétben van. A kettő olyan különálló, mint a nappal az éjszaka, a menny és a pokol. De az, aki az egyiket nem látja, az a másikat sem fogja látni. És ezt be fogom bizonyítani. Krisztus eredete Istenre vezethető vissza. És ezt is be fogom bizonyítani, hogy az Antikrisztus eredete a sátánra vezethető vissza. Isten ígéje nem maradadós nekünk semmilyen válasszal, azt nem kell keresnünk, az itt van. És felolvashatok nektek a prófétából, hogy Lucifer már akkor is olyan szépen fel volt díszítve, mint ma az Antikrisztus. Drága kövek színekkel, arannyal és mindenféle díszítéssel. Olvastátok-e már ezt? Isten ígében meg van írva, hogy Lucifer már az Édenkertben fel volt díszítve azzal a teljes szépséggel, amit most úgy az Antikrisztuson látunk. De itt mégis a 2 Tesalonika második fejezetéről van szó, és senki sem hivatkozott gyakrabban erre a bibliai íge szakaszra az Antikrisztussal kapcsolatban, mint Luther Márton. Ez megdöbbentő. Akár Dániel prófétában bárhol is talált egy-egy megfelelő ígét, újra és újra hídat épített és felfedezte az Antikrisztus nyomait. És nem csak azt, hanem valóban le is leplezte azt. Hiszen egy olyan korban élünk, amikor mindennek össze kellene kapcsolódnia egymással. De valószínűleg Ámos próféta az, aki azt kérdezi, hogyan járhat két ember együtt vagy egymással, ha csak nem értenek egyet. Isten ígéje pedig azt mondja, hogyan ért egyet Krisztus Béliállal. Mi a közös a világosságban és a sötétségben? Mi köze van egymáshoz az Isten tiszteletnek és a bálványimádásnak? Hiszen a kettő kölcsönösen kizárja egymást. De Isten segítségével ezt külön-külön fogjuk megvizsgálni, ami ebben a kontextusban fontos. Nem tudom, hogy pontosan kinek lett ez váratlanul olyan fontos, de akárhogy is legyen. Itt nagyon sok minden le van írva, itt szó van az Úr napjáról, a 2 Tesalonika 2-ben, és a vele való egyesülésünkről, vagy hozzávaló egyesülésünk, és aztán az Antikrisztusról és a bűn emberéről, a törvénytelenség emberéről, de erről valóban nagyon nehéz beszélni. Hadd olvassuk el az első verset, 2 Tesalonika 2:1. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelét, vagy megérkezését, és a vele való egyesülésünket illeti. Szeretett testvéreim, egy kéréssel fordulunk hozzátok. Ebből az ígéből világosan és egyértelműen kiderül, hogy ez az íge olyan emberekhez van intézve, akik az elragadtatás előtt fognak élni ezen a földön. Vajon nyugtáztuk ezt? Itt arról van szó. Még egyszer elolvasom. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelét, vagy visszajövetelét, megérkezését, és a vele való egyesülésünket illeti, vagy elragadtatásunkat ő hozzá. Szeretett testvéreim, egy kéréssel fordulunk hozzátok. Ezt az ígét az első Tesalonika a 4. fejezetének 5. majd az 5. fejezetével kapcsolatban kell látnotok. A 2 Tesalonikai levéllel azonnal folytatódik is a 17. versben. Azonnal azután mi, akik még élünk és megmaradtunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkön, hogy találkozzunk az Úr elébe a levegőben, és akkor azonnal örökre egyesítve leszünk az Úrral. Így vigasztaljátok tehát egymást magatok között ezekkel a szavakkal. Itt az első Tesalonika 4-ben le van írva az a sorrend, ahogyan ez egymás után fog történni, amíg a levegőben találkozunk az Úrral. Egy sorozatos lajstromozás. Aztán elkezdődik az 5. fejezettel, az első verssel. Ami pedig az időt és az órát illeti, szeretett testvéreim, efelől nincs szükségetek semmilyen írásos útmutatásra, eligazításra vagy oktatásra. Mert hiszen ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj az éjszakában. Nem is akarunk ebbe tüzetesebben belemenni, csak mivel itt ismét az Úr napjáról van szó, és előtte az elragadtatásról, úgy hat helyezzük most úgy egy kicsit sorrendbe, vagy már is sorrendben van is helyezve. A második versben így áll írva. Ne hagyjátok magatokat a nyugodt megfontolásból könnyen felizgatni, és semmi meg ne ijesszen benneteket, sem egy szellem által adott kinyilatkoztatás, sem pedig egy állítólag tőlünk származó kijelentés, vagy levél által sem, mintha az Úr napja már eljött volna, azaz itt lenne. Mi mindannyian tudjuk, hogy mi az Úr napja. Az Úr napja azzal a pillanattal kezdődik el, amikor a bárány menyasszonya felvétetik erről a földről, és az Úr napja magában foglalja a nagy nyomorúságot, a harag poharainak ítéleteit, a harsona ítéleteket, és minden, ami az elragadtatás és az ezer éves királyság megalapításának időszakában rejlik. Ebbe beletartozik, ide kell besorolni. Ebben az összefüggésben fontos az is, hogy ezt is megszívleljük, hogy ne hagyjátok magatokat a nyugodt megfontolásból könnyen felizgatni. Hányan kerültek szörnyű zaklatottságba az elmúlt évek során? Az Úr napja van, itt van, Krisztus eljött, az Úr visszajövetele ekkor és akkor történik, és minden folytatódik tovább. Zaklatottság itt, fejboldulás szerte a világon, nem csak nálunk. Nem, senki ne hagyja magát zaklatottságba hozni. Sem egy a szellem által adott kinyilatkoztatás, sem pedig egy állítólag tőlünk származó kijelentés vagy levél által, mintha az Úr napja már eljött volna, vagy itt lenne. A harmadik vers még egyszer. Ne hagyjátok magatokat senkitől és semmiféle módon megtéveszteni, mert először is be kell következzen a hitehagyás, és meg kell, hogy jelenjen a törvénytelenség embere, a kárhozat fia. Az ellenszegülő, aki fölébe emeli, felmagasztalja magát mindannak, amit Istennek vagy imádatra méltónak lehet nevezni. Úgy, hogy még az Isten templomában is beül, és azt állítja magáról, hogy olyan lenne az Isten. Nos, erről nincs szükség semmiféle különleges kinyilatkoztatásra, csak egyetlen egy ember létezik ezen a földön, aki mindenek fölé emeli magát. Egyetlen egy, aki azt állítja, hogy ő az Isten hangja ezen a földön. Csak egyetlen egy, aki azt állítja magáról, hogy Jézus Krisztus képviselője ezen a földön. Csak egy, aki azt állítja, hogy képes megbocsájtani a bűnöket, az élők és a holtak bűneit. És a dolgok olyan világosan le vannak írva, hogy fölösleges fejtörést okozni rajtuk. És Pál apostol azt írja a korintusiaknak, amennyiben az evangélium, amelyet mi hirdetünk, fátyolos, akkor csak azok számára, akik elvesznek, azok előtt elrejtett. Azok előtt van elrejtve, akik az alvilágba mennek, de azoknak, akik felfelé mennek, feltárul. Hiszen nem is lehet másként, ha Krisztus bennünk van, akkor az Antikrisztus feltárul előttünk. Ez egy olyan ellentét, és mi nem akarunk semmiképpen sem kilógni a sorból, hanem tudjuk, ez az Isten szelleme bennünk. Minden embernek a legjobbat szeretnénk kívánni, vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy még az ördög is üdvözülni fog. Nos, igen, ha Isten erre szánta volna előtt, miért is ne? De Isten nem erre szánta őt, hogy üdvözüljön. És a Bibliában az van írva, hogy a tüzes tavába vettetik, akkor oda is fog kerülni. Az Isten szeretete Isten korlátain belül van, és az Isten kegyelme is. Nem lehet egyszerűen minden mértéket túllépni, és azt gondolni, hogy még mindig Istenben vagyunk. Addig vagy Istenben, amíg az ő igének határain belül vagy. Ha pedig túlléped azt, azokat, akkor még ne, már nem vagy Istenben. Itt pedig a nagy hitehagyásról van szó. Hiába valóság lenne úgy gondolkozni, hogy ezek azok a fennálló felekezetek úgy, amelyek úgy eltértek Isten ígéjétől. Nos, olyan messzire nem is kell mennünk nekünk. Csak körül kell néznünk magunk körül, és akkor továbbra is érvényes miránk nézve az égre, és mindazokra, akik megálltak. Aki áll, vigyázzon arra, hogy el ne essék. Ha meghallgatjátok mindazon tévedéseket, amelyek a saját sorainkban vannak, és szándékosan mondom a saját sorainkban, akkor nem csodálkozom, és ez fájhat, de ahogy Branham testvér mondta, ha a pünkösdi gyülekezet még 100 évig így folytatódna, rosszabbul járna, mint a római egyház vagy templom. Ha belegondolok, hogy mennyi torzítás és értelmezés történt ebből az üzenetből, mennyi mindent hoztak napvilágra, egyszerűen hihetetlen. Egyszerűen hihetetlenek a torzítások. Nem is kell nagyon messzire mennünk. Annyira fontos, hogy most az Úr visszajövetele előtt, mielőtt az elragadtatáskor egyesülhetnénk vele. És ha valaki azt hiszi, hogy Krisztus már lejött erre a földre, és most ezen a földön van, az ilyen ember hazudt. Egy hazug. Krisztus eljött a gyülekezetbe a szellem által pünköstkor, és így van és működik ezen a földön a szellem által. Ő maga azonban mindaddig közben járó és szószóló maradt, amíg az utolsó be nem érkezik, és csak akkor hagyja el a kegyelem trónját. Minden továbbiak nélkül fel tudom mutatni nektek a Hét pecsétek című könyvből, hogy most még mindig a negyedik pecsét korszakában élünk. A negyedik pecsét magában foglalja az egész laodiceabeli korszakot, a végéig. És az ötödik pecsét pedig a zsidókra vonatkozik, a hatodik az elragadtatás utáni nagy nyomorúságra, a hetedik pedig mindennek a végére, és az ezeréves királyságba való átmenetre. Így elolvashatjuk a pecsétek könyvében. Tehát nincs szükség semmilyen kétértelműségre, miután Isten világosságot adott az ő szaván keresztül. De amikor az ember hall dolgokat, és én nem igazán tartozom azok közzé, akik mindig szeretik továbbadni, amit hallanak, de szinte mosolyognom kell, még ha olyan komoly is a dolog, mert bizonyos dolgok utoljára jutnak el a fülembe. Minden esetre valóban az jutott a fülemhez, hogy Branham testvér állítólag azt mondta, hogy ott, ahol a fekete fenyők vannak, ott egy fényes világosság fog felkelni Németországban. És most egy kicsit mosolygok, de ez tényleg nem nevetséges. Micsoda kép! Nekem nincs semmi jó memóriám, de legalább egy kegyelmem van Istentől. A Branham testvér prédikációit teljes egészében meghallgattam magamnak a 60-as években, és nem csak egyszer hallgattam meg őket. Nincs olyan prédikáció, amit 3-nál kevesebbszer hallgattam volna meg, a legtöbbjüket 5-ször vagy többször is. És ha holnap már nem emlékszem olyan dolgokra, amiket tegnap mondtak nekem, akkor ez megtörténhet, hogy így van. De ami a prédikációkat illeti, mellem állítani, hogy tudom, mi hangzott el, mert figyelmesen meghallgattam őket. De képzeljétek csak el, az emberek ilyen dolgokkal vannak lenyűgözve és befolyásolva. És akkor tényleg annyira viszi az eszük, hogy ahol fekete a fenyők, ott a sötétben van, és akkor mint boldogok. Nem, az elképesztő, hogy az emberek milyen messzire képesek elfelejteni önmagukat. Ne haragudjatok rám, ha ezt a kifejezést megtartom most magamnak, és nem adom tovább, amit az ilyen emberekről gondolok. Ezek csábítók, csalók, akiknek semmi közük nincs Isten országához. Ezek azok az emberek, akikre Isten ígéje utal, amit maga a mi Urunk mondott, hogy Isten országából minden kelemetlenség, bosszankodás ki kell legyen véve. Egy szép napon el kell jönni annak az időnek, amikor mindazok, akik Isten országában botránkozást vagy kellemetlenséget okoznak, és ezzel Isten népének csapdát állítanak az útjában. Ez nem mehet így tovább a végsőkig. Ez egy folytonos összevisszaság lenne, és pedig mindaddig, amíg ez az összevisszaság fennáll, hol maradna a szellem egységessége, az Istennel és az egymással való összekötöttség. Nem valaminek be kell következnie, amivel Isten tanúságot tesz arról, hogy hol van az igazság, és hol van ő, hiszen ő nem csak az igazsággal, hiszen ő csak az igazsággal fog egységben lenni. Istent nem lehet semmi mással összekapcsolni, csak az ő szavával és az igazsága. Az ő szava az igazság, és ez az, ahol a szellemek megoszlanak. És ha a prédikációkat teljes komolysággal elolvassátok, és még le is fordítjátok, akkor az van mondva, aki nem hiszel Isten egyetlen egy szavát, az bűnössé teszi magát mindenben, amit az Úr mondott. És hányan vannak, akik nem hajlandóak elhinni, amit Isten mondott, és elhinni, hogy az Úr elrendelte az embereket, akiken keresztül szólt, és ne higgyétek, hogy ennél fogva magamra utalok. De az bizonyos, hogy mindannyian elhisszük, hogy Branham testvér egy Istentől küldött ember volt. És én teljes meggyőződéssel elhiszem, hogy minden egyes szavát helyesen megértettem, és tanítom a Szentírás nyomán. Ha valakinek sikerül rám bizonyítani valamit, hogy ez nem így van, tegye meg, és én szívből megköszönném neki. Nem arra törekszem, hogy igazam legyen. És egyikünknek sem szabadna érdekeltnek lennie abban, hogy igaza legyen, mert csak egynek van igaza, és ez az Isten. És Isten soha nem fog senkihez sem igazodni, nekünk kell egyet értenünk vele, hogy vele együtt haladhassunk előre. 2 Tesalonika 2:3. Ne hagyjátok magatokat senkitől és semmiféle módon megtéveszteni, mert először is be kell következzen a hitehagyás, és meg kell, hogy jelenjen a törvénytelenség embere. A Dániel prófétában nem tudom, hogy most rögtön fel tudom-e nyitni, írva van arról az emberről, aki neki lát annak, hogy megváltoztassa az időket és a törvényt is. A 7. vagy a 9. fejezetben kellene lennie. Mindjárt megtaláljuk, amit mondtam. Egyáltalán nem voltam felkészülve erre a témára. Hadd nézzem először a 11. fejezetet. Az 11-et nézem éppen a 36. verstől kezdve. De hiszen egy Biblia tanulmányunk van, hadd keressük meg Dániel prófétából az ígét, segítsetek nekem ebben, ahol az áll. Ő az Istenek Istene fölé fogja magasztosítani magát, és neki lát, hogy megváltoztassa a törvényt és az ünnepeket is. A 7. fejezet nem, de természetesen itt van előttem. A Dániel 7 a 25. versétől kezdve. Elbízakodott szavakat fog hangoztatni a magasságos ellen, és gyalázni fogja a magasságos szentjeit, és az ő bántalmazásukra lesz, és neki lát, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt, és hatalmába lesznek adva egy évre, két évre és egy fél évre. Ez már közvetlenül a nagy nyomorúság utolsó 3,5 évére utal. amely még el fog jönni Izraelre. Azonban erről nem szívesen beszélünk, az a nép már annyit szenvedett, hogy jobban szeretnénk, ha azt mondhatnánk, hogy már nem jön semmi rájuk. De képzeljétek csak el, amit le van írva, ennél fogva azt kívánnám, hogy bár csak nálam lenne most a nagyon régi Luther Bibliám. Itt a Dániel 11. fejezetében az van írva, a 36. verstől, rögtön azután a király az ő tetszése szerint fog cselekedni, és felmagasztalja magát, és minden Isten ellen felmagasztaltatja magát, és hallatlan szavakat fog hangoztatni az Istenek Isten ellen is, és ennél fogva még sikerrel is jár, amíg a harag mértéke meg nem tellik, mert ami el van határozva, az bekövetkezik, kivitelezésre kerül. Nem törődik majd az ő atyáink istenével sem, nem törődik majd az asszonyok kedvenc istenével sem, és sem más istenekkel, hanem mindezek fölé felemeli magát. Még egy verset akartam olvasni, a 38. vers utolsó részét. Arannyal és ezüsttel, drága kövekkel és egyéb értékes dolgokkal fog imádatot tanúsítani. Hol van az arany és az ezüst és a drága kövek és minden? Csak el kell olvasnotok Ezékiel prófétában. A 28. fejezetben kellene lennie, ahol mindezek a gyönyörű dolgok Lucifernek lettek megadva. Lucifer lett vele feldíszítve. Ezékiel 28. fejezetének a 12. verstől, 13. vers. Édenben voltál, Isten kertjében, mindenféle drága kúj borította öltözékedet, karneol, tópáz, jáspis, krizolit, beril, ónik, szafír, rubin és szmaragd, és aranyból voltak a foglalataid, és a rajtad lévő díszek megmunkálva. A teremtésed napján helyükre lettél állítva. A leírás, ha korábban előzőleg elolvastuk volna, nincs jobb leírás, mint az Ezékiel 28-ban. Az első verstől felolvasom nektek, talán jobb lesz. Továbbá így intéződött hozzám az Úr beszéde, emberfia, mondd Tírus fejedelmének, így szólt Isten, az Úr. Mert a te gondolkodásoddal a magasságba akartál emelkedni, és azt mondtad, egy Isten vagyok én, egy isteni trónon lakozom, a tenger közepén, miközben mégiscsak egy ember vagy, és nem Isten, és mert azt hitted a te szívedben, hogy olyan vagy, mint egy Isten, természetesen bölcsebb vagy Dánielnél. Igen, természetesen a sátán. Természetesen bölcsebb vagy Dánielnél, hiszen számodra semmi sem sötét, semmi sincs rejtve. És ezt aztán tovább folytatódik a lajstrom a kereskedelemmel, a bölcsességgel és minden egyébbel egyetemben. És akkor azt olvassuk a Jelenések 17-ben ezzel kapcsolatosan, a te kereskedésed által lettél gazdag, és a föld királysai körbeudvaroltak téged, és így tovább. A sátán tehát a különböző királyokban volt, megszállta őket, amíg aztán megtestesülhetett egy emberben. És ez nem homályos senki számára, aki Isten kinyilatkoztatását hordozza a szívében. Üdvös állapotban van az az ember, aki olvassa az ígét, és akinek a Szent Szellem által ki van nyilatkoztatva. Amikor ezt így olvassuk, és megszáll bennünket egy isteni bosszuság, és nem azért vagy, mert haragszunk egy emberre, nem, hanem azért, mert olyan sokan nem olvassák Isten ígét, és akik olvassák, azoknak nincs kinyilatkoztatásuk. És ezek mind azok, akik nem ismerték fel, hogy Istennek van egy prófétai időszakasza erre az időre. És hogy Isten szava csak a prófétákhoz intéződött. Hányan vannak, akik azt sem tudják, hogy hol lakik Isten, nem hogy azt, hogy mi a neve, és mit akar, és akik elmennek annélkül, hogy figyelembe vennék azt, amit Isten valójában szólt. Azok, akik a nagy nyájjal együtt mennek be valamelyen vezéri irányítás alatt, vagy azok, akik hagyják külön választani, ki fog megmenekülni ebben az időben, ki lesz képes felkészülni. Ti én népem jöhetek ki közülük, különítsétek el magatokat, és ne nyúljatok semmi tisztátalan dologhoz. Másfelől ma az a kiáltás hangzik, gyertek be, igen, de hova? Egyesüljetek, igen, de kivel? Vajon kivel egyesüljetek? Kivel? Krisztus a gyülekezet feje, és mindazok, akik a szellem által lettek megkeresztelve a Jézus Krisztus testébe, a fejnek lettek vagy vannak alárendelve, és mindazok, akik Krisztus elismerik fejnek, le kellene rázniuk egy emberi fejet, méghozzá egy rántással magukról. Mit kezdjünk mi egy vallási fejjel, ha Krisztus maga a fej? Ő teljesen elegendő számunkra. Amint mondtam, nem tudom, ki akarta ezt a választ, de semmi sem világosabb, mint ez a bibliai íge szakasz az összes többivel együtt. És ahogyan Krisztusnak is sokféle megnevezése van, Isten fia, próféta, emberfia, szolga, király, és még sok más. Így van ez itt ezzel az ellenféllel is. Ő a törvénytelen, ő az antikrisztus, ő a hamis próféta, hiszen ő sok minden. Ő az, aki minden fölé felemeli magát, amit Istennek vagy Isten tiszteletnek neveznek. De mindezek az elnevezések mindig ugyanarra a személyre vonatkoznak. És tudjuk, itt van, aki itt áll a 9. versben, 2 Tesalonikus 2:9, az, akinek a megjelenése a sátány tevékenységének nyilvánul meg. A mi Úrunk munkája Isten munkája volt. Ami megváltunk, üdvözítünk, elmondhatta, nem én teszem ezeket a cselekedeteket, hanem az Atya, aki bennem lakik, ő teszi ezeket, az ő cselekedeteit. De itt van valaki, akin keresztül a sátán munkálkodik. Áldott az az ember, aki mindezeken átlát. Természetesen az erőteljes viselkedésén keresztül is, fellépésével, mindenféle hatalmi cselekedetekkel, jelekkel és hamisság csodáival, nem az Isten igének megerősítésével, annak visszaigazolásával, nem gyógyulásokkal, gyógyulásot még nem történt. Nem akarok személyeskedni, de amikor a belga királynő évekkel ezelőtt odautazott, mert gyermektelen volt, és mind a mai napig is az. Bárki, aki akar, elmehet oda, és bárki, aki addig termékeny volt, meddővé válna ott. Így áll a helyzet. Ez számomra egy nagyon komoly dolog. Istennek csak egy isteni csatornája van, és az ő szent szava. És csak egyetlen szelleme van, ez pedig a szent szellem, és ez mindig Isten ígéhez kapcsolódik. És minden egyéb, ahogy a vizet eltaszítja az olaj, úgy kell eltaszítania nekünk is mindent. És ez mondom nektek, Isten arra rendelt el minket, hogy harcoljunk az igazságért, és ha ez az életünk feláldozásával is járna, és ezért van az ördögnek olyan rettenetes dühe, te tehetné még gyorsabban elpusztítana bennünket, mint ahogy Isten talán elrendelte az időnket itt a földön. De Isten ettől függetlenül meg fog ajándékozni bennünket a szükséges idővel, hogy mindezeket a bibliai igazságokat minden áron kifejthessük, hogy mindenkinek legyen esélye utoljára. Visszavezethetlek benneteket a kígyó magvához, a sátánhoz, Kainhoz, és megmutathatom, hogy Kain vonalából hogyan jöttek ki mindezek az emberek. Nimród volt az, aki mindannyiunkat egyfejalta, egyesíteni akarta, mindannyian hódoltak neki, és mi következett belőle? Bábel tornya. Isten megérintette ezt a valamit, és már is összeomlott. Egy nyelv összezavarodás lett belőle. Ezek az emberek fel akartak menni, de ki tudja hova? Hiszen Isten az, aki felvesz bennünket, neki el kellett jönnie hozzánk, hogy mi ő rajta keresztül felmehessünk. Mindezek a dolgok, és aztán látjuk ezt Kainnal és Ábellel, és az Ószövetségben sorozatosan a történtekkel, egészen Jézusig és Júdásig, és aztán a végén Krisztussal és az Antikrisztussal. De őt az Úr maga fogja lesújtani az ő szájának a leheleitével, amikor visszatér, hogy felállítsa az 1000 éves királyságot, és megöli őt. Igenis, így van megírva. De remélem, hogy eleget mondtunk most erről a témáról, de is ugyanakkor remélem azt is, hogy hálásak is leszünk. Hálásak a szívünkben Jézus Krisztus, ami Urunk kinyilatkoztatásáért. Mert ez isteni kinyilatkoztatás nélkül sötétben maradunk, tapogatózunk itt, és tapogatózunk ott, és nem találunk kifele vezető útot. De Isten kegyelméből az Úr meg fog segíteni bennünket, aztán az van itt írva, és az igazságtalanság vagy hamisság mindenféle csalárdságával azokért, akik azért vesznek el, mert nem tették magukévá az igazság iránti szeretetet, hogy elnyerjék az üdvösségüket. És ezokból Isten egy erőteljes téveszmét küld nekik, hogy higgyenek a hazugságnak, mert mindazok áldozatul esnek az ítéletnek, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban lelték tetszésüket. És néha az emberek talán nem értenek meg teljesen engem, de abban a pillanatban, amikor rájövök, hogy egy tanítás Rómából származik, akkor elérkezett ennek a tanításnak a vége, és akkor el kell legyen távolítva gyökerestől és ágastól. Akkor nincs többé költészet és értelmezés, akkor vége, és senki sem várhatja el tőlünk, hogy újra összekeverjük a dolgokat, senki sem kérheti tőlünk, hogy hagyjuk figyelmen kívül az isteni kinyilatkoztatásokat és igazságokat. Isten nem erre a célra adta őket, ő azért adta őket, hogy felismerjük az igazságot, és hogy az igazság felszabadítson minket, és hogy aztán szilárdan meglegyünk alapozódva azután ebben az isteni igazságban. Ez a mi sorsunk, nem az, hogy csak beszéljünk ezekről a dolgokról, és azt mondjuk, nekünk megvan az ez időre szóló íge üzenet, én megmondom nektek az igazságot. Ma sokan vannak, ők azt mondják, igen, mi hiszünk a megigazulásban. Igen, de vajon megtapasztalták-e már? A Luther korszakában a megigazulás nem egy tanítás volt, hanem egy Isten igének a hirdetése, és az emberek megtapasztalták a Wesley idejében a megszentelődés, nem egy vitatható kérdés volt, hanem az íge hirdetése, és az emberek megtapasztalták. A pünkösdi ébredésben nem a szellem keresztségről szóló tanítás volt mérvadó, hanem maga a szellem keresztsége. Ma mindenről van tanítás, és hol vannak a dolgok, hol vannak valójában a dolgok. Ez az, ami a számít. Vagy azt gondoljátok, hogy a megigazulás egy tanítás, és meg fog menteni minket, vagy hogy megszentelődés, egy tanítás meg fog menteni engem, vagy a Szent Szellemről van megkeresztelkedés tanítása. Nem, a tapasztalatra van szükségünk, hogy a tanítás által eljussunk oda, hogy megtapasztaljuk Istent, és hogy átéljük azt, és magunkkal vegyük, amit megígért. Nekem megvan a bizodalmam ezzel szemben az Isten, az én Istenemben még akkor is, ha sokszor magam alatt is vagyok, és nem tudom, hogy is menjen tovább. Mindazonáltal teljes bízodalmam van abban, hogy Isten be fogja fejezni az ő elkezdett munkáját. És tudom, hogy amilyen biztos, hogy Isten él, olyan biztos, hogy az ő szava ott van a szívemben, a lelkemben, a szellememben. És én ezért az ígért élek és halok. És remélem, hogy mindannyian szívből hiszünk, és valóban letisztázunk mindent, ami a hagyományokhoz tartozik, ami nincs benne a Szentírásban. Nekünk meg kell szabadulnunk tőle. Egy másik út nem létezik. És be tudom bizonyítani nektek a Szentírásból és az egyház történelemből, hogy mindenki magával vette a hagyományait. Az istenséget egyik egyházból, a szabad egyházt a másik átvették. Mi volt az? Új dolgokat ismertek fel, régi dolgokat átvettek, így ment ez tovább, és tovább, és tovább. És most ennek vége. Most Isten egy teljesen új dolgot akar az ő népe körében kezdeni. Mindenféle keveredés nélkül. Szintiszta ége hirdetés, szintiszta tapasztalatokat Istennel, ahogyan azt ő megígérte nekünk az ő szavaiban. Vajon el tudjuk-e hinni, hogy Isten nem hiába vállalt ezt a sok fáradtságot magára, hanem van értelme és célja, hogy a végén olyan mennyasszonya legyen, aki az ő ígéjéből való íge, az ő szelleméből való szellem, az ő életéből való élet, aki egyszerűen ugyanabból az anyagból van. Anyagból van, mint ő, hogy illeszkedjen hozzá, és hogy elébe lehessen vezetve azon a napon, amikor újra eljön, hogy hazavigyen minket. Kegyelemből ott lehetünk majd. Amen.
Szüntek annan folya, elég játszem mér, elnökez bennem, lieber hajlam fír. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus.